Ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban. Feledi Botonddal vagyunk itt a stúdióban, és egy kicsit világhíradózunk, ami kevésbé fajsúlyos, bár biztos, hogy érdekes, meg erről is lehetne sokat beszélni, de kevésbé fajsúlyos, azzal kezdjük, ezt el tudjuk intézni pár mondatban. Itt van ez a brit miniszterelnöki szitu. Ugye indultak vagy 7-en vagy 8-a, az is érdekes volt, hogy hányan bejelentkeztek Boris Johnson helyére, aztán a párt kiszórt egy csomó mindenkit, és hát egyébként nekem érdekes, hogy bár ugye a párt szavazza meg végül is, hogy ki lesz itt az új miniszterelnök, ennek ellenére úgy csinálnak, mintha ez egy ilyen teljesen transzparensen, mintha ez egy népi döntés lenne, tehát ilyen tévés viták, meg ilyesmi. Szóval nagyon érdekes, hogy ezt miért nem intézik el a falak között, és akkor mondják azt, hogy akkor Liz Truss, vagy ez a Rishi Sunak lesz, akik között ugye az a legérdekesebb, hogy pénzügyi adó szempontokon vitatkoznak, hogy az egyik az engedne, a másik az szigorítana, és egymást szígyek, miközben mind a ketten kiszolgálták az előző Boris Johnson vezette a kabinettet.
Így van, tehát mindketten voltak miniszterek, és gyakorlatilag ez egy olyan helyzet, mint ami volt a Gyurcsány-Bajnai váltásnál Magyarországon. Aha. Tehát az a szituáció, amikor nincs új választás, tehát senki nem oszlatta fel a parlamentet, hanem a kormányzó párt eldöntheti, és ugye abba bízik, hogy akkor majd a MP-jei, a képviselői tényleg megszavazzák azt, amit a párt dönt. Egyébként ez tényleg valószínűleg így is lesz. Tehát valószínűleg ez a vita, ez hamarosan lezárul, és akkor lesz egy új miniszterelnök Nagy-Britanniában. És pont amit mondasz, hogy mennyire a korábbi politikáikat követik, hát nem, tehát stílusban biztos, hogy lesz váltás, de azért a konzervatív párt nem lesz egyik napról a másikra egy nagyon más Brexit ellenes, vagy hirtelen uniópárti történet, még akkor is, hogyha a Johnsonnak az utolsó nagy homokszórós trükkjei, tehát hogy akkor még rúgjuk fel a északír megállapodást. Igen. Is, meg tehát teljesen egyoldalú jogvitákba belekezdeni az unióval, csak azért, hogy elterelje a figyelmet, mert ez mondjuk azért kemény volt. Amellett, hogy...
És ráadásul ugye hozzák ezt az energiaválság kérdést ők is. Az infláció, dráguló energia, ők is 40 éve nem látott inflációs csapdával küzdenek. Miközben egyértelmű, hogy ez nem attól függ, hogy Európai Uniós tagország vagy nem vagy Európai Uniós tagország.
Ez sem attól függ, viszont a munkaerőhiány az nem kis részben a Brexit következménye, ahogy az élelmiszerár drágulás is, hiszen eddig azért az élelmiszer egy jelentős részét a csatornán átvitték a szigetekre, és ezt tényleg elképesztő ügyességgel Boris Johnson el tudtam is másolni az elmúlt időszakban, tehát azért ez
hát igen, érdekes, nem fésülködött meg, és ezzel elvonta a figyelmet. Jó, menjünk át akkor egy kicsit Kínába, talán, mert hogy messze van ugyan, de kevésbé kapott szerintem teret a magyar sajtóban az, hogy mi történik Kínában. Hát ilyesmit régen láttunk, hogy ilyen mértékű demonstrációk, lázongás, utcán emberek, rendőrök, kordon, ilyesmi. Szóval mi a baj Kínában? Megelégelték az emberek a zero covid policy-t? Vagy?
Ugye két nagy hullám zajlik. Az egyik az valóban a covid ellenes tüntetések, vagy egyáltalán az, hogy a covid-dal szemben és a zero politikával szemben egy társadalmi elégedetlenség az a sankhai lépések óta nő. Most a legutóbb azzal sikerült felszíteni az indulatot, hogy ezek a helyi hatósági emberek rá törték a lakásajtókat konkrétan családokra, akkor is, ha negatív tesztjük volt, mert hogy biztos rejtőzik ott valaki.
Ez már tényleg ilyen 1984-es.
Ez nagyon hardcore, és nyilván ez azért a feszkókat szítja, de a másik, ami szerintem magyarként számunkra is ugyanolyan hatással lehet az ellátási láncokra, ez az ingatlan lufinak a kipukkanása. Tehát a hitelezési krízis, hiszen Helánban most olyan tüntetések voltak, ahol ki akarták volna venni a pénzüket. Április óta ezek a szegény kínai polgárok, és egy nagyjából 6 milliárd dolláros csomagocskáról beszélgetünk, tehát nagyjából ennyire becslik az igényt, amit eddig nem adtak ki ezek a kisebb 4-5-6 kínai vidéki bankocska, amelyek hát azért most már elvezettek oda, hogy emberek, ha nem is 10 000-es tüntetésekről beszélünk, azért tegyük hozzá, de kínai mértékegységben az, hogy nyilvánosságot
hát az,
kap hogy egy tüntetés.
Így van, kimennek, nyilvánosságot kap, és egyáltalán hangot adnak az elégedetlenségüknek. Ez ehhez már kellett egy olyan pont, egy olyan választóvonal, ami érdekes. Igen, ugye erről beszéltünk korábban akkor, amikor volt az első megrecsenés, ez a jelzálog lufi Kínában, hitelezési lufi. De úgy tűnt, hogy ez így vagy el lett mismásolva, vagy csendesítve, vagy úgy tűnt, mintha elmúlt volna.
Tehát az a helyzet, hogy a hitelezési lufi valószínűleg nem múlt el, ezt azért kezelik a pártból, eleve Xi Jinpingnek ez az év, ez ugye a kiemelt év, tehát azt szeretné, novemberig még minden Maszkirovszka és egyéb történet az álljon, és ne most omoljon rá. Viszont itt ez a építési szektornak a veszélyeztetésére, ez a Evergrande-ra talán emlékszünk.
Hogyne, persze.
Na most ez újabb határidő előtt áll, amit megint csak nem látni, hogy hogy fizetnek ki, és egész véletlenül a Chief Financial Officer-t is elvitték. Mert hogy kiderült, hogy hát egy ilyen 2 milliárd eltűnt, dolláros...
Eltűnt egy pár hónapra, vagy ő teljesen eltűnt?
Nem tűnt el teljesen, tehát tudjuk, hogy...
Na vannak ilyen milliárdosok, akik ugye eltűnnek egy pár hónapra, visszajönnek, milliárdosok, híres teniszezők, ilyesmi, és utána azt mondják, hogy hát semmi baj, minden rendben van, csak a szeme nem áll ugyanúgy szerintem. Tehát...
És hirtelen nagyon furcsa üzeneteket tol a közösségi médiában. Nem, ő valószínűleg csak egy kis pénzt eltett, tehát korrupció gyanús a történet, még a South China Morning Post szerint is. Egyet tegyünk hozzá, ez az egész azért izgalmas, mert a kínai 18 trillió dolláros GDP-nek az egyharmadát adja az építési szektor. Aha. Tehát itt az, hogy a szakértők szerint is, Bloomberg és a többiek szerint is, önmagában az, hogy ezek a kisebb vidéki bankok esetleg defaultolnak, az egy dolog, ez nem veszélyezteti önmagában is rögtön a kínai pénzügyi rendszert, ez menedzseltőnek tűnik, de az, hogy ha ez a szektor, a kínai GDP harmadát adó szektor elkezd megrecsenni, az nyilvánvalóan tovább gyűrűzik. Tehát olyan
hát
nincs,
már az Evergrande is tovább gyűrűzött, már csak az egész eset is teljesen érzékelhető volt a világi piacokon. Úgyhogy hát ez nem túl jó hír.
Tehát egy körülbelül 700 milliárd dolláros mennyiségű építkezés van leállítva, felfüggesztve, vagy találkozik problémákkal most Kínában. Ez a nagyságrend, amiről lehet tudni. És mindez ugye még azért is érdekes, mert a középosztály megtakarításainak nem kis része ebben van. Tehát egyes adatok szerint akár 70%-a a középosztály vagyonának az ingatlanban van, és az ingatlanárak azok viszont esnek. Pont emiatt is, mert hogy ezek az új építésű dolgok el se tudnak készülni, és emberek már azzal tüntetnek, hogy nem fizetik be a részüket erre.
Csodálatos. Oké, tehát Kína az mindenképpen érdekes, ugye Taiwan szempontjából is, ott azért szerintem folyamatosan rajta tartja a szemét a ukrajnai helyzeten a kínai vezetés, hogy reagál a nemzetközi közvélemény, NATO, különböző szervezetek, mi történik, mit lehet megtenni még, úgyhogy ez normálisan, de normális mederben esetleg nem ilyen háborús válság helyzetet okozva, mégiscsak azért oda kerüljön hozzánk.
Hát Taiwan kapcsán szerintem a legpikánsabb hír, ez nem a legfrissebb, talán egy hetes is lehet, de most jött ki egy nagyon elemzés arról, hogy a tajvani hadsereg az ugye egy ugyanolyan mondjuk, hogy egy önálló entitás, amit nehéz a politikusoknak befolyásolni. Tehát ott a helyi tábornokok is azt gondolják, értem, amit ők szeretnek gondolni, hát és nem nagyon mondják meg nekik, mit gondoljanak. Viszont ők még a kvázi ez a csankajsek mentalitásra vannak, hogy ők majd egyszer visszafoglalják Kínát. Emiatt a hadsereg nem védekezésre van optimalizálva. Tehát most jött ki egy iszonyú nagy jelentés arról, hogy a tajvani sereg az alapvetően támadó egyébként sereg nem volt védekezésre optimalizált sereg, és most kezdik el azokat a fegyverrendszereket közbeszereztetni, vagy hát átállítani a katonai gondolkodást, hogy azért itt esetleg védekezésre is érdemes gondolni. Kis túlzással nyilván, de ez egy nagyon érdekes, ilyen kifejezetten jó szervezet szociológiai eset lesz majd, amikor a hallgatók keresnek jó témát, ezt fogom tudni ajánlani.
És akkor hozzá kell tenni azt is, hogy ugye Amerikában pedig egy ilyen kisebb belpolitikai viszály lett abból, hogy most akkor meglátogatja Nancy Pelosi, elmegy-e, vagy nem megy el? Vagy mit nyilatkozik? Mit mondott Biden ezzel kapcsolatban, hogy szerinte kéne, nem kéne? Többen mondták, hogy de szerintük azért mégiscsak kéne. Tehát egy ilyen direkt jelzés, és tényleg mindenki által ismert provokáció, de azért mégiscsak egy ilyen letesszük a voksunkat valami mellett. Ugye és most azt beszéltük korábban, hogy megváltozott Taiwannak a státusza a hivatalos amerikai jelentésekben. Tehát ez a nem elismert, de olyan hát nem is tudom, valami kicsi változtatást eszközöltek, és lett belőle egy kvázi elismert, de nem teljesen hivatalosan elismert független állam.
Nagyon, nagyon jelképes dolgokon is fel tudja magát húzni Kína, tehát hogyha a tajvani kormányfő alszik egy amerikai területen, és ott milyen minőségbe fogadják, akár, hát láttuk azt, hogy Litvániában is, hogyha csak nem tajpei képviseletnek, hanem tajvani képviseletnek hívják, akkor az gazdasági háború indítását kihozza. De Trump óta azért ez alapvetően egy látható trend, hogy az USA az komolyabban odaviszi az embereket, kiképzőket és egyre magasabb rangú látogatókat. Tehát ennek egy következő fokozata a Nancy Pelosi, és azért tegyük hozzá, hogy választási kampány van, mint általában ott szokott lenni, igen, de most is éppen választási kampány van az USA-ban. Ugye az őszi midterm időközben, tehát egyes részeit a kongresszusnak most újra fogják választani, és hát finoman szóval ez izgalmas a demokratáknak, hogy meg tudják-e tartani legalább a házat maguknak.
Jó, gyorsan még beszéljünk egy picit az ukrán helyzet miatt a Törökországról, és hát ez a NATO bővítésről, ugye, és itt nagyon érdekes szitu van, mert hogy Erdoğan egy, hogy is mondjam, valahogy úgy alakulnak a dolgok, hogy annak ellenére, hogy a csőd szélén táncol az ország, mindig olyan szituációba keveredik, ahol az ő kegyeit keresi valaki. Vagy Oroszország, vagy éppen most a Nyugat. Most ugye éppen ők tudnak vétózni a finn meg a svéd bővítés kapcsán, ami baromi jó lenne most a NATO-nak, ezért aztán úgy tűnik, hogy már megint valami szívességet kell tenni Erdoğannak.
Erdoğan elég régóta űzi ügyesen ezt a tranzakciós politikát, annak ellenére, hogy mint láttuk, nem egy közgazdász összette benne, vagy nagyon mélyen, amikor itt a központi bankra rászólt, hogy rossz irányba emelik a kamatot.
Hát ebből láttuk, hogy mi lett, tehát azt az inflációs helyzetet, ami most van, azt azért biztos, hogy nem köszönik meg a törökök.
És ez teljesen hajmeresztő, mert egyébként ők is választási kampányba készülnek, és ugye soha nem látott ellenzéki koalíció állt össze Erdoğannal szemben. Tehát igen, nem arról van szó, hogy kényelmesen van az otthoni székében, hanem egy picit izgulhat. Jó, hát azért elég kemény kézzel vezetik az országot. De a NATO bővítésnél minden körben megkéri az árát. Tehát ugye az Észak-Atlanti Tanácsban is kell egyszer igent mondani, és utána ugye parlamenteknek ezt mind, a tagállami parlamenteknek mind el kell fogadni. Tehát itt is fog kérni egy árat, úgy tűnik. Most éppen a görögöket pécézte ki.
És azt mondta, hogy bizonyos szigetek valójában ugye nem a görögöké, hát ettől nyilván a görögök teljesen kikészültek, és felújul ez az egész. Tehát nem is értem, tehát hogy tényleg egy olyan viszály élet fel, ami a 70-es években volt nagyon komoly probléma.
Hát a 70-esben nagyon komoly volt, de azért az igazság, hogy azóta se csitult, csak mint minden más, ezt is megszoktuk. Tehát egyszer néztem légtérsértési adatokat, és hát ez a minimum több száz, néha ezret is átlépő éves mennyiség. Tehát nem arról volt szó, hogy szépen csendben el vannak egymás mellett, és hogyha megnéznénk a görög fegyvervásárlásokat, azok is elég komoly dolgok. Tehát, hogy az a Görögország, ami egyébként ugye csalt statisztikában, tüntetett pénzeket, amúgy sem fényesen, ehhez képest fegyverekre még nem keveset költött, miközben hát szövetségesek lennének elvileg, de hát ugye ott van Ciprus, ott vannak a tengeri erőforrások, tehát rengeteg olyan dolog, ami miatt ez a két ország vitatkozik, és tegyük hozzá, hogy a törököknek szerintem a görög igények mellett, és ez lehet, hogy csak az első körös tranzakciós politikája, ugye ott van a nagy
másik
kérdés,
oldal.
A Szíria.
Bizony. Szíria, Irak, és ugye az egész kurd helyzet.
Így van.
És ott azt is, tehát az a helyzet, hogy annyi konfliktus van, amiről sokat tudnánk beszélni, és tényleg perceken múlhat a katasztrófa, hogy és ez borzasztó, tehát nem is klímaszorongás van szerintem bennem már inkább, hanem ilyen geopolitikai szorongás. Pont ez a kurd helyzet az egyik olyan, hogy itt gyakorlatilag másodperceken múlhat az, hogy most komoly háború alakul ki.
Hát ott tartunk, hogy ugye Erdoğan az USA-t felszólította, hogy vonja ki az amerikai támogató embereket a kurdok mögül Szíriában, tehát az észak-szíriai területekről, mert hogy nem sokára offenzívát indít.
Igen.
Egész szintén szerintem ennek elég nagy a valószínűsége, mert választási szempontból ez megint egy mencsvár Erdoğannak, tehát ő valamit csinál. Ugye, hogyha a menekültek egy részét néhány nagyvárosból kipaterolják, mert ugye ez volt az eredeti cél is, hogy teremtsenek olyan területet, ahova kvázi visszatoloncolnak törökországi szír menekülteket, ugye ez egy sok milliós tömegről beszélgetünk. Tehát itt nagyon nagy a tét, és az északi szövetségeseket viszont nem akarják az USA oldalán elveszíteni, hiszen azért ott mégis vannak radikálisok, azért csak őriznek pár iszlámállamos börtöntelepet, stb. Stb. Tehát itt bármelyik újunkba harapunk bele, hát Szíria jön ki a legrosszabbul szokás szerint.
Aha, tehát akkor, hogyha NATO és az Egyesült Államok mondjuk latolgatja, hogy mit csináljon, nyilván a görögök szitút azt valahogy megpróbálják elkenni, hogy ott azért ne eszkalálódjon, azt mégse lehet engedni, de azért jó lenne benyomkodni a finneket, a svédeket, és ezzel erősíteni a helyzetünket az oroszok ellen, akkor ott vannak ezek a szegény szírek, a menekült, meg ott azért keveredés van, hogy ki a menekült, melyik országból meg hol, tehát ott kialakult egy ilyen jó nagy gócpont, hát ők akkor mennek a Lecsóba?
Hát nézd, ugye Törökország és Erdoğannak kifejezetten személyes ambíciója volt a regionális hatalmi státus megszerzése, de most ez azért alapvetően egy elég nagy hullámvölgybe futott bele, tehát a Mursit végül is Egyiptomból a muszlim testvériséget csak kiebrudalták, ugye Izrael olyan csúnyán összevesztek, hogy ez se segítette a történetet, most megy az izraeli békülés, tegyük hozzá, tehát ott nagyon komolyan újra felkarolta
egymást. Egy pár pluszpont Amerika irányába is.
USA irányába, meg hát ebbe azért vannak nagyon komoly gazdasági érdekek, és hát Szíria megosztása az mindig egy kérdés, és ugye Izrael, aki hagyományosan Irán nagy ellensége, miközben Iránnal volt minden sajtóhír és értesülés szerint még az Erdoğan családnak is gazdasági kapcsolata, viszont pont Szíriában nem annyira értenek egyet, mert más területeket akarnának megszerezni, vagy más befolyást építenek, és ez is milyen érdekes, hogy az a Törökország mediál Ukrajna és Oroszország között, aki egyébként másik oldalon áll a szíriai konfliktusban, hiszen teljesen Assad párti az orosz támogatás, miközben a törökök eredetileg nem ezt a célt tűzték ki, még ha most már Assad úgy tűnik, hogy hát nagyon sok öbölmenti monarchiában is restauráció ment át, tehát egyszerűen hajlandók leülni vele tárgyalni, és minden megy tovább, mint a régiben, tehát elképesztően dinamikus a Közel-Kelet, és hát ebben most ugye, amit egyszer veletek beszélgettünk, Kína is látszik, hogy beletenyerel. Tehát igen. Nagyon sok
hát nyilván egy kicsit ott is erősíti a saját pozícióit, miközben megpróbálja gyengíteni a NATO és a nyugati szövetségeseket.
Így van, és azért ezek mégiscsak nyersanyag kitermelő országok, egyébként ez neki önmagában is izgalmas, ha meg az egész globális ellátórendszer is lehet birizgálni, akkor meg pláne. És hát mondjuk úgy, hogy Kínának ez kényelmes terep, hiszen élelmiszerválság, vízválság, társadalmi feszültség, tehát kis infrastruktúra beruházásokkal is
jó meg nagyot lehet
nyerni.
Jó indulatát. Igen, hát oké. Okay. Innen folytatjuk majd, remélem lesz még időnk egy picit, 06302010909, de most Taribolya hírei következnek, aztán utána az Egyesült Államok és Magyarország közötti adó egyezmény felmondásáról beszélgetünk majd dr. Magyar Csabával, oklóveles adószakértővel, úgyhogy ez a következő témánk itt a Millás reggeliben, maradjatok velünk, üzenjetek. Köszönjük szépen az eddigieket, Lászlónak például azt mondja, hogy egy régebbi sztori, amikor a svájci frank alapú hitelek még felfutóban voltak, akkor a Millás reggeli helyett forintos percek voltak, és milliók reggelire volt egyébként, és utána, és még este fenn mondja, de hogy annyit súlykoltuk azt, hogy nem érdemes hosszú távra fölvenni devizahitelt, hogy ő végül is a kicsit drágább, de forint hitel mellett döntött, és így megúszta az teljes eladósodást, úgyhogy ezt köszöni. Hát László, mi megpróbálunk mindent, mi köszönjük, és nyilván érkezik még messenger üzenet is. Van egy timelapse videó a YouTube-on a Budapest-Balaton bringa útról, végig lehet nézni az összeset, és meg lehet állapítani, hogy mennyire nehéz, mennyire könnyű. Köszönjük szépen ezt az információt is.
Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa.
Az okos morzsák támogatója a Surgeon ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere.
Egy tudatos cégvezető belátja, hogy az egyes szakmai döntéseket azoknak kell meghozni, akik a legjobban értenek hozzá. És ez nem feltétlenül az ő személye. Fontos, hogy a cég növekedése, fejlődése során érzékelje, mikor jön el az a pont, ahol szükség van az addigi kompetenciákat érdemben bővíteni.
Az okos morzsák támogatója a Surgeon ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgeon ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Hé, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu.
Nézzünk, mint a moziban!